Hola, están escuchando el programa Red Tour en Tilos Radio 90.3 FM. Si quieren hablar, nos pueden marcar al 215-3733 o nos pueden mandar SMS al 0620-9607-003.
Rádiót halljátok, mint azt hallhattátok a Retour című műsort. Összesen csak az SMS és a telefonszámunkat sikerült rosszul felírni a vendégnek, tehát akkor most megismételném, telefonszámunk 215-3773, illetve SMS-t a 0620, 5-9-es 03-as számra küldhettek. A Retourt halljátok, vendégünk Panka.
Sziasztok!
Szervusz! Honnan jöttél?
Hát én születtem Kaliforniában, az Egyesült Államokban.
Igen.
És de most itt lakok Magyarországon, mert egy magyar fiúhoz mentem feleségül. Igen, és de egyébként az apukám magyar, és az anyukám mexikói.
Aha, most kezd bonyolodni a történet. És hol, Amerikában hol születtél?
Tulajdonképpen a Los Angeles-től nem messze. Van egy kis, egy kis hogy negyed, azt hiszem, hogy lehetne hívni, úgyhogy a Panorama City, de amúgy ez a Los Angeles County-ban van.
Oké, okay. Tehát Los Angeles megye, vagy tartomány, és akkor azon belül egy kicsi város, vagy kicsi kis negyed közel a nagyvároshoz?
Igen, Panorama City.
Oké, okay. És ott születtél, és akkor ott éltél egész odáig, hogy Magyarországra jöttél?
Igen. Ott értem, és akkor olyan 23 évesen körülbelül jöttem ide.
Nem, akár itt most közben itt tanácskozunk, de a stúdióban kétségbe esettem, mert a fejhallgatóink azok hol működnek, hol nem. Úgyhogy most egy ilyen unplugged verziót fogtok hallani. És tehát anyukád volt mexikói, és az azt jelenti, hogy akkor otthon, amikor felnőttél, akkor egyszerre tanultál három nyelvet, hogy mexikóit, magyart, meg angolt?
Hát igen, tulajdonképpen inkább az volt, hogy az első nyelv az a spanyol volt, mert az anyukám inkább az volt neki az erősebb nyelv. És szóval azt hallgattunk először, és apukámmal érdekes módon nem nagyon beszéltünk magyarul, és inkább az angol maradt nála. És akkor egyre jobban erősödött bennünk az angol, de mondom, otthon inkább a spanyol ment, mivel többet voltunk anyuval, és akkor inkább az volt. De érdekes dolog, hogy vele a mai napig csak spanyolul beszélek, de a húgommal van egy érdekes keverék, amit hívjuk a Spanglish, vele valamiért ez kialakult, de az öcsémmel már csak sima angol maradt. Szóval vele sose használom ez a Spanglish
dolog. És akkor, ha összejön a család, akkor egyszerre több nyelven zajlik a beszélgetés, hogy hogyan? Mindenki
igen,
másra?
Igen. Szóval úgy mindenki úgy vele szól valamilyen módon, és akkor mindenki úgy kommunikál. De ez olyan tényleg fura, de valahogy ez így alakult ki a mi családunkban.
És apukáddal angolul vagy magyarul beszélsz?
Angolul. És ez is érdekes, hogy van egy két és fél éves kislányom, és pont tegnap telefonált az apukám, és próbált vele beszélni magyarul, úgy hallottam a telefonban, és a kislányom nem volt hajlandó válaszolni neki magyarul, csak angolul. És nem tudom, hogy mitől, ha annyira ez megszokta, hogy tőlem hallja, hogy én csak angolul válaszolok az apukámnak, és ő is úgy vette, hogy inkább az angol, és hiába kérdezte tőle, vagy mondta neki magyarul, elgondolkodott, és akkor angolul válaszol.
Megérti mindenkét nyelvet nyilván, a lányod, és akkor éppen az csak angolul hajlandó beszélni bárkihez, vagy van, akihez magyarul beszél?
Nem, magyarul beszél. Aki magyar beszélős, az csak magyarul beszél hozzájuk, és csak velem szokta meg, hogy akkor csak angolul. Viszont ha nem tudja az egyik nyelvből, vagy a másikban egy bizonyos szót, akkor azt
Kicseréli,
igen. Meg érdekes, hogy még a ragozások is nagyon jó érzi már ilyen kicsikorban, mert volt olyan, hogy mondta, hogy mami, my necklace is loging, szóval ugye a nyaklánc az
log.
És azt úgy ragozta angolosan, és akkor volt egy másik, hogy szeretne I need my watering can so I can lodge the flowers, amit azt akarok mondani, hogy kell neki kis locsolni, hogy locsolni tudjon a
világot. Még a képzőt is levette a végén. Egyébként ő teljesen egy szinten halad, ahogy tanulja a két nyelvet, vagy valamelyikkel előrébb van?
Hát szerintem ez változik az időszakban, hogyha például volt egy időszak, mikor többet volt mondjuk a félemnek a keresztanyukájával vagy anyukájával, akkor valamelyes éreztem, mintha erősebb volt az angol. De ahogy többet vagyunk mostanában egyedül, most kezd megint erősödni jobban fordítva volt, igen. Hogy akivel többet van, az a nyelv kezd egy picit jobban erősödni, de tényleg majdnem az, hogy párhuzamosan beszél ugyanúgy a két nyelvet. Szóval tényleg érdekes látni benne, hogy ez olyan természetes kezd neki.
És hogy lettél te Panka? Te Anna vagy eredetileg?
Nem, hanem eredetileg én Catherine vagyok. Csak a férjem nem beszél angolul, és neki nagyon nehéz kiejteni az, hogy Catherine. És a magyar megfelelője az meg, hogy Katalin, csak én meg azt nem nagyon szerettem. És akkor ő egyszer hazajöttem, és kezdett pankázni. És először megsértettem egy picit, mondom, mi ez a Panka? Azt mondja, hát ez egy kedves név, mondom, de ez mi van? Miért vagyok én Panka? Mert nekem azért volt rossz ez elején, mert a spanyolul van olyan szó, hogy pancha, de ez ilyen nagyon, hát nem az, hogy derogatív, mert nem lehet azt mondani, csak inkább ez ilyen nagyon úgy elnézés, szóval nem rossz indulatból, de ez inkább ilyen egy nagyon kis parasz kislánynak egy neve.
Aha.
És akkor ettől azt hittem, hogy ő próbál engem úgy lenézni valamilyen szinten, bár tudom, hogy nem, de fura volt. Mondom, ha hallana az anynénikémek, meg az unokatestvérem, hogy pancsa vagyok, akkor
lepancsázna.
Biztos fognak piszkálni végig, hogy én vagyok a pancsa most. És akkor utána magyarázta, hogy volt egy mese, Runcais, és abban van egy kis,
de jó.
kis lány, azt mondom, Mankának hívják, és neki az olyan kedves volt, ahelyett, hogy Manka korona lett a Panka.
Aha,
és ez egy nagyon kedvenc mese volt neki.
Ez nem, hogyha magyar menne ki valahol egy magyar lány, és őt neki letaplókáznák, hogy nehéz lenne elfogadni, hogy mondjuk alsó szó, hogy kedves vese. Te azt mondod, hogy a férjed akkor nem beszél angolul, vagy hát valamennyit biztos beszél, és akkor az azt jelenti, hogy ha mondjuk
a lányatok egyszerre beszél hozzátok, akkor például mit csinál? Először neked mondja angolul és fordít?
Igen, ő nagyon ügyesen
fogja. Destrapás lehet így nyafogni. De tényleg ez van, hogy elkezdi angolul és mondjuk átvált mondat közben?
Igen, neki ez olyan természetes, hogy azt tudja nekem mondani, hogy apa, nézd, megérkezett a Robert Gida, azt hiszem a mesében, és akkor mondja, hey, look, mommy, Christopher Robin's here, és akkor de gyorsan, úgy egymás után, úgyhogy ő tudja, és az összes meséknek a szereplője tudja, hogy magyarosan hogy kell mondani, és rögtön tudja nekem fordítani angolra.
Szóval és mi a helyzet a spanyollal?
Hát a spanyolal, igazán én tőlem nem nagyon akartam, hogy úgy meghalljam még, szóval úgy volt, amikor inkább játékosan bevezettem neki a spanyolt, mert mindig egy picit tartok, hogy nem akarom őt összekeverni, hogy most tényleg három nyelvet, és hogy azt higgyen, hogy akkor spanglishan lehet meselen beszélni, hogy mivel tőlem hallja egyszer angolul, és akkor utána egyszer spanyolul, hogy csak emiatt akarom ezt kikerülni. Bár lehet, hogy nem lenne probléma ebben, mert számtalan olyan családokról hallottam, ahol beszélnek három nyelvet is egyszerre, de nem szeretnék kockáztatni, és maximum az van, hogy inkább játékosan, hogy van egy kis bábúja, aki ő tudja azt, hogy ez a bábú spanyolul beszél, és akkor én amiatt már én is tudok spanyolul beszélni, és vele így kommunikálni.
De jó.
És ez teljesen jól elfogadta, és ez tetszik neki.
Meg hát végig is van ide, kicsit ciki, hogy mit tudom, 2,5 éves most?
Igen.
Hát ciki, hogy nem beszél még spanyolul, de hát majd még csak két nyelvet tud, de nem baj, majd idővel majd. És akkor most már nagyon belementünk ebbe a nyelvbe, de mondtad, hogy te anyukáddal csak spanyolul beszélsz. És akkor ő az unokájával hogy beszél?
Spanyolul.
Spanyolul?
Spanyolul próbálkozik vele, de ha hirtelen nagyon látja, hogy nem valami nem megy, hogy nem nagyon nem érti, akkor angolra vált neki, de amúgy úgy tűnik, hogy neki ez semmi gond, és úgy tényleg próbálja felvenni a lapot, és úgy mondja.
Nincs még valami másik nyelven beszélő rokon a családban, mert akkor a kislányból ilyen nyelvzeni lehet maradni.
5 éves korára bízok.
Több nyelv, mint életkor vagy élet. És akkor a férjedet ezek szerint akkor Magyarországon ismertetnek.
Nem.
Neki még.
Vele meg Görögországban. És igen, ez Görögországban, mert van egy unokatesom, és ők nagyon jó barátok, és egy nyáron, mikor itt látogattam, szervezett egy utat, és akkor elmentem velük, és ez volt a 2 hét, mielőtt hazautaztam volna. És akkor ott azon az út.
Mármint haza hova? Los Angeles, Mexikóba vagy?
Los Angeles-ben, igen. És akkor úgy.
Jó, itt egy SMS-t elolvasnék, rögtön az első olvasón kérdezi, hogy ma akkor melyik országról van szó? Ennek eldöntését majd a szünetben megpróbáljuk mi is megoldani, illetve a hallgatókra bízunk, illetve a másik Tomanek barátunktól, nekem is van egy normális Panka nevű barátnőm, úgyhogy peace and relax.
yo me perdería, contigo yo me perdería, contigo yo hasta el fin del mundo.
Hallgatóink, továbbra is a Retúrt hallgatjátok a Tilos Rádión, amelynek telefonszáma 215-3773, ez itt a stúdióban csörög, SMS-t is küldhettek nekünk a 0620-999-9903-as mobiltelefonszámon.
Működnek a fejhallgatóink, úgyhogy teljes készültségben folytatjuk az adást. Vendégünk Panka, Mexikóból, Los Angelesből, Csömörről.
Tényleg ez a Csömör hogy jött? Ugye ezt még nem árultuk itt az adásban, de mi már tudjuk, mert voltunk nálad megismerkedni, hogy ti Csömörön laktok egy gyönyörű házban.
Igen.
Mikor költöztetek oda?
Hát 2001-ben, júliusban költöztünk ki, de már elég régen építettük, és csak akkor sikerült, mert akkor lassan jött a kislányunk, és már szerettük volna, hogy ott nőjön fel, és ott szélesen meg, úgyhogy így.
És egyébként nem tudom, van ebben valami, mert erről nem beszéltünk előre, de a házatok az nagyon előtt a többi háztól az utcában, van neki egy ilyen, csak azért mondom, hogy ilyen hacienda stílusa van, mert hogy tudom, hogy mexikói vagy tényleg van benne ilyen gondolat? Hogy...
Van benne ilyen gondolat, igen, mert szerettünk volna olyan házat, ami valahogy tükrözik mind a kettőnket, de igen, picit erősebb, főleg belül ezek a mexikói vonások, mivel úgy éreztem, hogy mivel itt élek Magyarországon, nekem nagyon fontos lett volna valami, ami a másik otthonomról is emlékeztessen. És a férjem nagyon aranyos volt, és kedves volt, és ő tulajdonképpen ezt megengedte nekem, de amúgy az is észrevettem benne, hogy ő is nagyon szereti ezt az egész mexikói kultúrát, vagy minden. Ez is érdekes, mert mikor idejöttem Magyarországon, el kellett döntenem, hogy most, vagy sokan kérdeztek, hogy miért van az, hogy én idejöttem, és ő nem ment ki. És tulajdonképpen az volt, hogy ő azt mondta nekem, hogy ő egyszerűen képtelen kimenni Amerikába, mert egyszerűen annyira idegen neki mindent, a szokások, az emberek, a mentalitás, hogy ő egyszerűen nem tudna ott jól érezni magát, úgy, és alkalmazkodni ahhoz a környezethez. Ezenben nekem úgy talán szerencsésen könnyebb alkalmazkodási képességem voltak, és azért akkor én jöttem ide. És viszont érdekes, hogy mikor kiment hozzánk Mexikóban, és megismert az egész családot, meg Mexikót, azt mondja, tudom, mit van, azt mondja, ha valaki azt mondaná nekem, hogy lenne jobb munkalehetőség, és menjünk ki, és menjünk Mexikóba, azt mondja, egy percet csak gondolkodnám rajta, és mennénk. Azt mondja, mert annyira megtetszett neki ott mindent, az emberek, meg sokszor ezzel úgy vacillál, hogy azt se bánna, ha kislányuk is menne így tanulni kint Mexikóba, vagy élne kint Mexikóban egy darabig. De ez érdekes, hogy ezt nem ugyanezt mondja mondjuk Amerikáról, szóval ez uh-huh. egy érdekes dolog. Uh-huh. És emiatt van az, hogy az otthonunk is inkább azt sugározza ki.
Aha, vagy össze lehetett is keverni, hogy mint amerikai konyhás, mexikai ház csömörön, görög tűzzel eladó, vagy valami
makyó mintás fejlával.
Tényleg ezt nem kérdeztük meg, ugye volt ez az SMS itt a szünetelt, hogy mégis melyik országról van szó, itt most akkor több országról van szó, de az érdekel engem igazán, hogy te minek tartod magad? Mi mexikóinak, amerikainak, magyarnak?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert hiába nőttem fel Amerikában az egész életemben, és sose éreztem igazán, hogy ott annak tartani magam.
Oda tartozva, aha.
Mert egészen más volt az én mentalitásom a barátaimtól, és sokszor ugye elmosolyogtak, mert voltak bizonyos szokásaink nekünk, amik be voltak vezetve, elmosolyogtak, de mégis láttam bennük is, hogy ez tetszett, mert majdnem mindig telt ház volt nálunk, mindenki ott akart menni hozzánk, ott vacsoráztak, ettek, volt, ott is aludtak, szóval mindig ilyen nagyon jó hangulata volt az otthonunknak. De nem voltam mint ők valamilyen módon. De ha mentem Mexikóban, akkor az is volt fura, hogy ott is akkor kaptam ilyen furcsa, hogy mondjam, megjegyzésekről. Volt egy mexikai fiúval, aki járt nagyon rövid ideig, de volt olyan, hogy mikor hallott az anyukám, engem nem nagyon ismert, csak azt hallott, hogy amerikai vagyok, és nagyon megijedt. Úristen, a kisfiam el fogja rontani, ez a kis amerikai lány. Csak mindenféle, hát más dolgokra gondolom, meg azt hitte, hogy egy nagyon szabados lehetek.
Igen.
És a mexikai nagyon konzervatívak, úgyhogy ez így nehéz. És ha jöttem Magyarországon, akkor nagyon konzervatív voltam a magyarokhoz képest.
Ez így van? Tényleg? Hogy amerikai neveltetéssel, vagy amerikai-mexikói neveltetéssel konzervatívabb voltál?
Igen. Szóval sok mindenben sokkal szerényebb, visszafogottan, konzervatívabb a gondolkodásom, azt hiszem. De ezzel szerintem jó egyensúlyban vagyunk a férjemmel, mert akkor így megváltoztuk sokat mind a kettet.
Ő pedig extrém?
Nem, csak más. De úgy érzem, hogy nagyon jó, kiegészítünk egymást.
Uh-huh. Uh-huh. De akkor de végül is akkor most te ezt, hogy értetted, hogy most mexikói-e vagy?
Nem, megkerült a kérdés.
Oké, na akkor azt mondanám, hogy talán tényleg szívem mélyében inkább mexikóinak érzem magam, vagy az nagyon-nagyon érzem. De amúgy nagyon büszke vagyok mind a három kultúrámról, de azt mondanám, hogy talán a mexikói mentalitás, szokások azok erősebbek, és talán az édesanyukám miatt, mert ő volt az, aki ezeket belenevelt bennünk.
Belét nevelt, hogy megismertette veled.
Igen, bár az apukámra is nagyon-nagyon büszke vagyok, mert tényleg most főleg, hogy ide költöztem, jobban megtanultam őt becsülni és értékelni, és megérteni főleg, mert sokszor nem értettem meg, hogy miért viselkedik bizonyos módon, vagy mondja azt, amit mond. És mikor idejöttem, egész mást láttam, és most megértettem.
Ja, hát így már. Már idejöttem. Addig a magyarok csak diviseknek.
itt túlélni tényleg.
Engedj ide Salonna.
És amikor te a férjeddel megismerkedtél, itt mondtad, hogy ő nem beszélt angolul.
Nem itt Görögországban.
Vagy pontosabban, igen. Akkor te már olyan jól beszéltél magyarul?
Nem, nagyon-nagyon nem tudtam még magyarul kommunikálni.
Na, és akkor hogy csináltátok?
Hát rajzokkal, a homokban, kézzel, lábbal körbeírtunk nagyon sok mindent, és de valahogyan működött a dolog, szóval hogy tényleg mi megértettük egymást, és az is volt nagyon fura az elején, hogy még az első leveleket az apukámnak kellett fordítania, mert nem értettem mindent.
De vissza is úgy írtál, hogy az apukád utána lefordít a magyar?
Nem, magamnak. És ez még volt egy-két levél, ami valamikor sok év után belenéztem, és amíg én is röhögtem magamon, hogy miket írtam, mert tényleg sokszor úgy ismételtem ugyanazt a koncepciót, csak 5-6 különböző
biztos, hogy
megérted.
Hogy hogyan vezessünk félre valaki totálisan. Egyébként apukájában akkor lettem volna, mert kevés szülő kapja meg a lehetőséget, hogy így beleszöljön a lánya jövőjében. Ki lehet válogatni. Lányom azt írja ez a fiú, hogy csak akkor áll szóba veled, ha te mindig hazajössz este hétre. És akkor apalici, írd meg neki, hogy örömmel fogadom, ha jön. Hát, kedves barátom, nincs szerencsém. Fantasztikus. És akkor, de ők akkor magyarul beszélnek nyilván egymással, vagy nem?
A férjed
és az édesapád.
Igen. És sőt, azt mondhatom, hogy nagyon jó kapcsolatuk van. Ugye ennek nagyon-nagyon örülök. És szinte, amikor felhív az apukám, sokszor nem is én vagyok az, aki először keres, hanem a férjem. És akkor nekik tudnak úgy beszélgetni.
Hát ott lennék egy családi ebédeletben. Állandó szinkron tolmácsot.
Ez jó, mert bárkit ki lehet beszélni nyugodtan, mert van egy olyan nyelv, amit az illető éppen nem ért, hogy nyugodtan lehet róla beszélni.
Bárki hátra lehet úgy nevetni, mindenki más nevet az asztalnál, csak az illető nem. Jó, hát nyelvekben nagyon belementünk, viszont ami engem az előbb itt megfogott egy pillanatra, az, hogy ugye mexikóinak tartod magad, és hát Mexikóban, ahogy Magyarországon is, nagyon fontos a főzés, meg az evés, meg. Hogy főzöl? Magyarul, vagy magyar kanyákat, vagy mexikói?
Azt mondanám, hogy is. Tulajdonképpen úgy jöttem inkább otthonról, hogy inkább mexikóiasan, vagy ilyen mexikói ételeket, csak ez nem nagyon jött be a férjemnek. És ez, mikor kint voltunk...
Nem volt elég erős, tudod.
Mikor kint voltunk, mert neki nagyon-nagyon-nagyon fontos a hasa, és az anyukája fantasztikusan jól tud főzni. És ez volt az első olyan feltétel, hogy nekem muszáj volt belejönnem a magyar főzésben. És ettől nagyon izgultam.
Teheted azt az avokádót?
És volt olyan, hogy elvittük őt egy mexikói étteremben, hogy picit
belefogjon.
Igen. És szerintem az első alkalommal nagyon-nagyon rosszul lett, azt mondja, ne haragudj el, azt mondja, de én nem vagyok kecske. Nem tudok enni, nekem hús kell. És akkor mondta, hát jó, hát hús is van, azt mondja, de nekem ez a saláta, meg ez a bab, meg ez a nem tudom mi, azt mondja, ez egy picit úgy fura. És akkor mondta, hát akkor jó, hát nem tudom mit csinálni, és akkor volt egy másik alkalomnál, hogy úgy valahogy nem is emlékszem, hogy hogyan, kiderült, hogy nagyon finoman valakinek megemlítette, hogy nagyon jól érezte magát nálunk, meg nagyon jó volt, nagyon aranyos volt a család, meg mit tudom én, csak valami volt a főztünkben, ami egyszer nem tudott megszokni, valami külön íz. És tényleg ez a kümén volt, a mexikói kümén, mert nagyon jellegzetes íze, meg illata is van.
Igen.
És inkább azt mondanám, hogy hasonlít a görögöknél a köményre, mert volt olyan, hogyha így elfogyott, akkor ott egy utazás közben, akkor találtam és hazahoztam. És azt mondanám, hogy az volt neki nehéz, de most már imádja. És az is érdekes, hogy akkor volt ez a fordulópont,
betört.
Amikor mentünk Görögországban vissza a Nászútra, és pont Görögországon, majdnem hogy a sehol közepében találtunk egy kis a mexikói étterem Görögországban, és oda mentünk be ebédelni, és az volt a fordulópont, mert hoztak neki guacamolét, és meg valami sült hús, meg aztán volt valami szalsza is, és chipsek is hozzá, és akkor azt mondta, tudod mit, az, hogy ez tényleg nagyon-nagyon
hús. És akkor vannak neked, azt mondta, hogy kevered a magyar és a mexikai konyhát, van valami jó fúziós recepted, ami mondjuk úgy ötvözi a két konyhának a legjobb dolgait?
Hát, nem is tudom, tényleg nehéz, mert azt mondom, hogy nagyon sok mexikai étel van, ami nagyon hasonlít a pörkölthez például, csak attól lesz nagyon más, hogy milyen fajta chilik tesz bele az embert, különböző fajta paprikák, mert mindegyik nem csak az ennek, hogy csíp, hanem tényleg másképpen csípnek, és valami más mellékíze van. És attól lesz különböző az egyik étel a másiktól.
Már ha érzed a csípés.
Hányféle paprikát, még egy átlagos mexikaihez jössz, hogy hányféle paprikát használ, mert tényleg nekünk ez teljesen idegen.
Nem is tudom, lehet, hogy minimum egy 5 és 10 között lehetne.
Az igen.
Mert attól is függ, hogy milyen szalsza, az egy ilyen paradicsomos, csípős szósz, amihez minden, nagyon sok ételhez, hanem minden ételhez használjuk, és akkor mindig kell különböző fajta csillik, attól függ, hogy milyen hatást szeretnél, milyen íz szeretnél, és változnak színből is, van olyan, hogy salsa fresca, akkor az úgy inkább nyersebb anyagokból van, össze van állítva, van olyan, hogy főzött salsa, akkor ott már meg kell esetleg pirítani ezeket a különböző paprikákat, tényleg nem is tudom, tényleg nagyon különbözik, van akkor a mole, az egy ilyen mogyoros, csokoládés, csipős valamilyen, ez speciálisan nem nagyon szeretem, de ez egy
csípős, nagyon... mogyoros csoki?
Igen.
Nagyon piros mogyoros.
és tényleg, szóval nagyon sok különböző fajták van egész pici, ilyen bogyós, az nagyon csíp, akkor van a ilyen hosszabb a serrano, van a jalapeño, az nagyon finom, az inkább használják vagy nyersen, vagy eszetesen. Szóval tényleg, nagyon sok fajta van. Nehéz. Chile ancho, chile árbol, tényleg nagyon sok van.
És egyébként be tudod ezeket szerezni valahol itt Magyarországon, vagy a közelben, Bécsben, vagy ez nem főzöl ezekkel,
nem,
amikor itt...
Nem, nagyon sok, tényleg nagyon sok étel nem tudok főzni, mert tényleg inkább otthonról kell hoznom. Akkor szoktam a chile ancho esetleg, meg van még egy ilyen chili, nem emlékszem a neve, de azokat szárítottak, és akkor ide kell hozni, meg kell áztatni.
Na, telefonunk, szervusz.
Hello.
Szia, papó.
Szervusz, papa!
Egyszer tanultam a vagáztam, hogy melyik a legerősebb chili paprika, de elfelejtettem a nevét. Lehet, hogy most a foglalkozni, de tudom.
Nem tudom.
Melyik a legerősebb? Én azt hiszem, hogy a habanera, vagy a habanero. Azt hiszem,
az.
Ugye?
Köszönöm, ez ment ki a fejembe.
Nagyon szívesen. De egyébként ezzel kapcsolatban van egy történet. Szia, papó. Hogy ugye Mexikóban van egy ilyen, lehet, hogy Texasban rendezik, de van egy ilyen bajnokság minden évben, ahol ilyen őrületesen erős paprikákat kell enni, azt hiszem, hogy meg kell enni egy egészet, vagy nem tudom hány darabot, hogy mérik ezt, és a paprikának a hatóanyaga az a kapszicin, úgy hívják, ez az, ami csíp benne, ami borzasztóan erős. És ez a habanero, ez én nem tudom, hogy milyen számozás alapján, ez több százas érték, ez ami 3 vagy 4 százas érték. Ez azt jelenti egyébként, hogy ennyiszer lehet felhígítani adott mennyiségű vízben, hogy egy szakértő még mindig ki tudja mutatni, hogy van benne, csak ízlés alapján.
Aha.
Úgyhogy ez habanero volt a sztár egészen odáig, hogy találtak valami indiai faluban, Keralában egy ilyen házi termelésű paprikát, amelyik 750-es. Ez mind érted.
Nem tudom, hogy nem szeretnél, és megkezdelik a földeket.
Valószínűleg elég ránézni. De én nekem egyik ismerősöm részt vett egy ilyen előkészítő jellegű versenyen egyszer Mexikóban, és azt mondta, hogy ő már az előfutamokban messze kiesett. Tehát amit meg tudnak enni a mexikóiak ebből a borzasztó paprikából, az nem tudom. Ugyanakkor egy másik érdekes dolog, ha már, vagy amíg még itt az ételnél vagyunk, hogy egy ismerősöm nem régen járt Mexikóban, és azt mondta, hogy nagyon érdekes, hogy ő szereti a mexikói konyhát, de amikor Mexikóban járt mindenféle szintű rendőrangú éttermekben, akkor ő nem nagyon evett finomat igazából. Tehát ő meglepődött azon, hogy nem volt olyan jó az étel, és azt mondták neki, hogy Mexikóban a legjobb kaja azért az otthon van. Ez így van?
Igen. Otthon van, vagy az ilyen nagyon kis, egy picikét, hogy mondjam, itt az utcán, amit vannak ilyen kis standok, ott lehet a legfinomabban, de ott nagyon kell vigyázni, mert ott is nagyon-nagyon lehet megbánni utána, hogyha elkap az ember valami. De amúgy ott tényleg a legfinomabbakat lehet enni. Van egy jellegzetes étel, vagy ilyen hús, úgyhogy hogy trompo, és az így ilyen sertés hús, ilyen különböző fajta fűszerekkel van, nagyon hasonlít a gyroszra, úgyhogy ilyen
forgóródon.
Igen. És akkor az nagyon finoman tudják készíteni, hogy ilyen apró kis tortillák, az ilyen kukoricalepény, forgatják egy kis zsírban, akkor belevágják ezt a húst, és akkor vannak neked két különböző szalszát, egy kis friss, vagy nyers, hogy hívják, hagymát, cilántro, ami a koriander, azt hiszem nálatok, okay. És egy kis lime, és az valami fantasztikusan jó.
Jó, azt hiszem, akkor most elmegyünk reggel, hogy utoljál be valamit.
Oh,
reggelt, továbbra is a Retúrt hallgatjátok a Tilos Rádióban. Valaki már telefonál is. Halló!
Sziasztok, visszatérhetünk egy picit a paprikára?
Természetes.
Bocs, én is most épp azt tettem.
Egészségügyben.
Hogy Mexikóban van-e valamilyen magyarázat arra, hogy miért szeretik az erős paprikát? Gondolok úgy, mint nálunk, mit tudom én, hogy azt mondják, hogy azért kell spenótot enni, mert hogy erős legyél, vagy hogy tudom én, azért kell répát, vagy jól fütyüljél, szóval hogy van-e valami ilyesmi? Népi bölcsesség.
Az az igazság, hogy nem tudom. Annyit, azt hiszem inkább azt tudom mondani, hogy ez azért lett nagyon népszerű, mert hogy az ételek miatt nagyon régebben, nem tudom, azért, mert hogy zsírosak vagy valamit, és azt hiszem, hogy a paprikák segítenek abban, hogy ez a zsír egy picikét könnyebb legyen emészteni, de igazán tényleg sajnálom, hogy nem tudom egy jobb magyarázatot adni, csak tudom, hogy ott nagyon népszerű, de akár az egész kisgyerekektől kezdve az idősebbekig, még cukorkák is csinálnak, amilyen ilyen paprikásak. Nyalokák vannak, ami erős paprikásak, a chipsekben mindenféle különböző paprika ízűek csinálnak, még gyümölcsre is tesznek a szórnak paprikapor.
Abszolút meg tudom őket érteni. Múltkoriban ittam csilis csokoládét, és nagyon finom volt. Én is nagyon szerettem az erős paprikát, csak gondoltam, hát ha van valami. Ideológiai háttér, amivel meg tudom mondani.
Sajnos nem.
Imádom, amikor az órom és a könnyem egybe folyik.
Nem, tehát nagyon nem kell semmi indok. Yeah. Hello, köszönjük szépen. Tehát nagyon, hogyha esetleg van otthon fiad, lányod, akkor 4 éves, akkor azonnal bele kell nyomni a paprikát. Nem kell indokolni. Mexikóban sem indokolnak. Mondjuk az egy csilis puding, az egy korrekt lehet.
Egyébként az is nagyon érdekes, hogy van egy kisváros Mexikóban, nem messze van a Huatótól, az egy másik a városos állam.
Mindannyian tudjuk, igen.
És ott az a különlegességük, hogy készítenek mindenféle dolgokból fagyikat. De úgy kell érteni, hogy tényleg paradicsomból fagyit, a tekilából
fagyit,
zöldségekből és minden gyümölcsből készítek ilyen, vagy kukoricafagyi is, és tényleg nagyon-nagyon érdekesek. A férjem nagyon fél tőle, hogy milyen íze lehetne, és tényleg belekóstolt, és nagyon kellemesen csalódott benne.
Paprikás pálinka az ultimate büntetés. Szóval az egyik, de van, tekilában is van ilyen, nem? Amelyikben van egy csili paprika darab, meg más.
Az a kukacos. Nem,
inkább a kukacos.
Nekem az inkább ismerősebb, de lehet, hogy van olyan is, ahol valami paprika van. De inkább jellegzetesen számomra a kukacosat.
Ez kicsit erősebb mégis.
Az még harapis.
Ezt tudom, hogy az is szokott lenni olyan ilyen kis falukban, hogy kiválasztanak egy királynőt abban a faluban, és akkor egy nagy ünnepség van, és körbe adják egy ilyen nagy üvegből, azt hiszem, hogy a meszkálból szokott is lenni, és abban van a kukac. És az a férfi, aki megissza úgy az utolsó kortyot, vagy úgy, hogy neki sikerül lenyelni a kukac, az még kap egy csókot a kisasszonytól, de nem tudom, addig annyira már ívott, hogy azért már úgyis mindegy, ha odaadja, vagy nem. Ha megmarad az emléke következő nap, hogy meg is kaptam.
Már emlékszik még valamire.
Kaptam egy puszit a kukacomra. Teljesen korrekt hozzáállás. Még egy dolog, nagyon kitárgyaltuk a családodat, de még egy dolog furdal minket, vagy egy dolog miatt furdal minket a kíváncsiság. Ez pedig az, hogy apukád és anyukád, hogy ismerkedtek meg, ugye apukádnak ez valahol kint kellett lenni, vagy Mexikóban, vagy Amerikában.
Ők találkoztak Amerikában, és úgy volt, hogy mind a ketten jártak egy ilyen esti iskolában, és ott tanultak a nyelvet, mert apukám már tudod egy picit, de anyukám még semmit.
Angolul,
uh-huh. Igen. És volt nála a húga, ő meg tényleg tudott valamennyit angolul, és akkor a nagynénikém egy jó darabig előtt együtt járt.
Ugyanúgy, mint neked az apukád, ott a húga segített fordítani.
Igen.
Családi hagyomány.
És egy idő után az apukám mondta, jó, akkor már nincs szükségünk rád, és akkor ő elindult, biztos meg tudom úgy kezelni a dolgokat. És ami azért érdekes, hogy az apukám azt mondta, hogy hogy ő azért lett szerelmes az anyukámban, vagy azért választotta őt feleségnek, mert neki nagyon fontos volt az, hogy egy őszinte nő legyen a felesége. És mikor megismertek, anyukám mondta, hogy ő nem szállhat be az autóban vele. Egy az, mert hogy Mexikóban nagyon-nagyon szigorúan tartják ezeket a szokásokat, hogy egy nő az tudjon viselkedni. Hát apukám meg más kultúrával, ahol visszatérjük.
Értjük. Ezt a részt nem kell, hogy
lehet. Nem értettem meg, és azt mondta, hogy hazudik neki. És képes volt őt utána menni, követni a busszal. Anyukám nagyon megrém.
Követni a busszal? Ez ilyen, odaszól a négyen sofőrnek.
Nem arra még. Nem, az anyukája ment busszal.
Igen, igen. És akkor megállt az apukám valamelyik sarokba, és akkor látta, hogy valójában ott állt a nagypapám, jó, magasan, keményen.
Bénborítanán, jönne valaki a lányok.
Látta, hogy a lányok időben érkezenek meg, és egyedül. És akkor utána rájött az apukám, hogy igenis, hogy egy tisztességes, őszinte lány.
És inkább nem szállt le a buszra.
Rájövünk később is bemutatkozni. És utána egyébként a férjed, ő egyszer nem engedett haza, vagy fogta magát, és minden Amerika nem szeretett elnére, kiment utánad, és korrektül hazahozott.
Ő szerette volna, hogy itt maradjak, már rögtön, hát két hét után.
De te mexikói lány vagy.
Igen, és úgyhogy én hazavettem, és akkor ő tényleg nagyon következetes volt, jöttek a telefonhívások, a levelek, és akkor egyszer csak mondta, hogy szeretne kérni azt, hogyha ő kijöhetne hozzánk karácsonyozni, és akkor, mert hogy ez kérte, és nekem az úgy fura volt számomra, hogy igazán nem kellett volna annyira úgy engedélyt kérni, mert nálunk a karácsony az mindenkinek az ünnep, szóval bárki jöhet bármikor, és ez volt picike furcsa, és csak akkor jöttem rá, amikor ide jöttem, és láttam, hogy mennyire mások azért a szokások, meg minden, és akkor mondtam, hogy még szeretne nagyon komolyan is beszélni velem, és akkor rájöttem, hogy ez tényleg komoly ez a fiú, és akkor nagyon, nagyon nehéz döntést állt akkor előttem, mikor megérkezett még. Sokat gondolkoztam, hogy akkor most tényleg mi lesz.
Kimenjek ajtót nyitni.
Megadjam el a szívem.
Vagy pedig nem. És akkor, tehát kiment, de ez romantikus, ez nagyon jól hangzik. És kiment, és ott elnyerte a szívedet, és haza. Illetve azt már elnyerte, csak
igen,
látod,
igen.
Hogy komoly
is ott.
Igen. Még nehéz volt a döntésem azért, mert szóval tényleg nem tudtam, hogy mit vár rám, és mondjuk az sajnos azt kell mondanom, hogy a szüleimnek a kapcsolata egy picit zűrös volt. És annak a példa után ők is nagyon rövid ideig ismertek meg, nyelv nehézség volt, és akkor csak azt láttam példának, akkor egy picit tartottam. És akkor pont abban az időszakban, hogy itt volt a férjem, volt egy nagy földrengés. És nekem a mi családunkban, vagy a mexikói kultúrában nagyon-nagyon fontos a hit, és nagyon rossz érzéseim voltak, és kértem tőle, hogyha nem imádkozna velem. És akkor neki ez egy picikét nehéz volt, mivel ő nem nőtt fel úgy, hogy annyira erős lett volna ez a hit az ő környezetében. És egy picikét úgy kérdezte, hogy nem lehet később, vagy valami, majd a persze jó van.
Majána.
Mondta, persze, mondom, megértem tényleg, semmi gond, és akkor én kezdtem imádkozni, és akkor egyszer csak érzem, hogy megfogja a kezemet, és akkor ő is kezdett imádkozni velem. Az volt az a pont, amikor azt mondtam, jó, erre a fiúra lehet kockáztatni, és biztos minden rendben lesz, hogyha tényleg egy ilyen nagy dolgot megtett, értem, ami annyira más az ő mentalitáshoz, akkor gondoltam, hogy csak jó ember lehet, és így működik a dolog.
És milyen a karácsony Mexikóban?
Hú, ez nagyon-nagyon zajos.
Zajos?
Igen.
Hát a dobok, tudod, lőnek.
De tényleg egy nagyon-nagyon gyönyörű, nagyon vidám ünnep, és tulajdonképpen az nagyon nagy szokás, hogy csinálnak egy olyan dolog, hogy poszáda. És a poszáda abból áll, hogy mennek, azt tudom, hogy valamikor decembertől kezdődik, és akkor De az lehet bármikor egyébként, bármikor az ünnepek alacsony, és akkor csinálnak ilyen nagy bulikat. De az egésznek az alapja az, hogy, eljátsszák, vagy képviselik, amikor József meg Mária
mentek. Eljátsszák a betlehemi.
Igen, kerestek valami helyet, ahol születhessen a Jézus. És akkor úgy van akkor, hogy megyünk, egy csomóan összegyűlünk, és akkor házra-házra megyünk, és akkor mindenhol megállunk, és énekelünk. És aki bent van, az választ ad, hogy vagy igen, beengedünk, vagy nem engedünk be. És akkor az utolsó házban ott már beengednek, és akkor az ember bemegy, és akkor vannak mindenféle ételek, ital, meg minden, és de előtte kell, hogy mondják ezt,
Mondd valamilyen nyelven, tudod néhányon.
El kell imádkozni a rosszárium. Mi a rosszárium?
Rózsafüzér.
Igen, végig. És nálunk az volt, hogy a nagymamám addig élt, ő volt az, aki ezt vezette, és az is érdekes dolog, hogy kiválasztanak keresztülők a kis Jézuskának, mert minden házban van egy jászol, és gyönyörűen, nagyon dekoratívan kiépítik, de akkorák is lehetnek, mint ez az egész szoba itt. És akkor
ami azért nem olyan.
És kiválasztanak keresztülők erre a Jézuskának, és tényleg vesznek neki ruhát, meg mindent, és korona, meg tényleg nagyon-nagyon komolyan veszik ezt a dolgot, és akkor fektetik le a kis Jézuska, amikor ez mondjuk 21, ez már 21-én szokott lenni, és akkor lefektetik a fa alá. És akkor mindenki megy, és ad neki tisztelet, vagy megpusztíják, és akkor kapnak valami apróságot. És emlékszem, hogy nagyon komolyan kellett venni ezeket a nagymamámnál, mert volt olyan, hogy ha valaki nem viselkedett jól, akkor a bottal
szület. Nátok is a szeretet ünnep, ez a lényeg.
Állított, vagy kapsz még egyet.
A tisztelet, meg a hit, az nagyon-nagyon fontos a mexikai kultúrában.
Egyébként most, hogy erről beszélünk, most kell eljátszani azt a dalt, amit én erre az adásra hoztam, és szeretném is bekonferálni egy kicsit, mert eltér attól, amit általában returban játszani szoktunk. Egy reneszánsz motetta, vagy inkább madrigál fog következni, ami Mexikóban már barokk, úgy is hívják, hogy música barocca, mert ez már a 17. század, viszont a spanyol hódítókon át, amire odaért Mexikóban a reneszánsz, addig Európában mindenhol már a végét járta, pontosabban már a barokk kezdte helyettesíteni. És amitől ez a dal, vagy ez a madrigál érdekes lesz, az, hogy ezt egy helyi indián, hát akkor még indián ember komponálta, aki aztán később már úgy él tovább a köztudatban, mint az első benszülött zeneszerző, akinek még spanyol tanára volt, de azután már maga korista fiú lett, aztán később kórusvezető, és maga írt ilyen zenéket, és belevitte a saját indián törzsének a hangulatát, meg a saját zenei kifejezés mondját, úgyhogy olyan egészen érdekes dolgok jöttek ki belőle, amit a reneszánszban, sőt a korabarokban Európában sehol nem lehet hallani. Francisco López Capillasnak hívják az úriembert, és az egyébként nagyon ismert Pangelingua misének az egyik versszakát zenesítette meg, ami egy nagyon negatív, nagyon félelmetes téma, és érdemes meghallgatni, hogy a zenében milyen eszközöket alkalmaz, hogy ezt érzékeltesse.
Thank you.
música barokka mexicana, Francisco López Capillasnak egy madrigát hallottátok a 17. századból. Ezt a zenét és az előadó kórust egyébként Londonba fedeztem föl. Egy Horácio Franco nevű fiatal srác vezényelte őket, és véletlenül tévedtem be egy ilyen utazás alkalmával a kis templomba, ahol ők koncertet adtak, és elmondtam, hogy honnan jöttem, én is énekeltem valamikor, meg milyen jól csinálják, és aztán nagyon kedvesek voltak, dedikáltak nekem egy CD-t rögtön. Ami nagyon érdekes volt látni, hogy mennyire máshogy énekeltek, mint az európai kórusok szoktak, akik inkább arra mennek, hogy nagyon pontos legyen, nagyon kidolgozott, ott legyen minden hang a helyén. Ők is nagyon jól énekeltek, de ők viszont sokkal inkább átélésből, szívből, lendületből az arcokon lehetett látni, hogy tényleg, valószínűleg, ahogy mondod is, tényleg az, hogy mindenki hívő volt közülük, és minden szónak ott volt a jelentése, meg tényleg elhitték, meg őszintén gondolták, amit énekeltek. Hát ez volt egy példa erre. És váltsunk teljesen témát, mert közben kaptunk egy SMS-t, ami nagyon érdekes kérdést feszeget. Az pedig úgy szól, hogy valóban igaz, hogy Mexikóvárosban 20 millió laknak, és hogy ebből 10 millió vagy élnek, és ebből 10 millió az bejár dolgozni, és 10 millió meg ott élnek bent?
Hát azt tudom, hogy nagyon nagy a populáció, azt nem tudom pontosan, hogy ez most az arányok tényleg így van, vagy nem. Azt tudom annyiból, hogy látom egy dokumentum, hogy azt mutattak be, hogy a metron az van, hogy külön vannak választva a férfiak, meg a nők és gyerekek, mert hogy olyan sokan vannak, hogy egy picikét tudjanak szabályozni a tömeget, amikor úgy közlekednek. De sajnos olyan túl sokat úgy nem tudok mondani kifejezetten Mexikóváron, mert annyira nagy Mexikó, és tényleg én inkább csak ismerősebb nekem, mondjuk az anyukámnak az állam, ahonnan ő született, meg minden, akkor ezért ilyetem mondani, de az biztos, hogy nagyon-nagyon nagy a munka
nélküliség,
igen, és tényleg borzasztó kontrasztok vannak, hogy hol nagyon-nagyon gazdag negyedek is vannak, és mellette tényleg vannak olyan települések, ahol tényleg majd szinte kartondobozokban, meg lemezházakban élnek az emberek nap mint nap. És a mai napon is ez így van. És szóval azt tényleg tudom, hogy nagyon nagy a szegénység, nagyon sok a munkanélküliség, de nem tudom, szóval ez így van.
Különben az a szétválasztás, azt hiszem, hogy nem csak a... Tehát van egyrészt egy ilyen tömegszervezés is benne, de az is, hogy a biztonság. Tehát, hogy azt tartják, hogy Mexikó City nem annyira biztonságos, és a nőket meg a gyerekeket próbálják például a vonatkocsikban elkülöníteni, hogy férfiak nem szállhatnak oda.
Igen.
Mert akkor nem tudják nyilván megtámadni.
Érdekes dolog ez is, ez a biztonsági dolog, mert azt mondom, hogy tényleg nagyon, mikor gyerek voltam, nagyon biztonságban éreztünk magunkat Mexikóban, meg mindent. Viszont tényleg kellett vigyázni, hogy milyen negyedekben ment az ember. Például voltak olyan, mint ha ment az ember a buszon, akkor voltak olyan bizonyos helyeken, ahol szóltak is a buszsofőrök, hogy tegyenek el, ha valami érdekes dolog van, inkább takarják el, mert hogy mindent bekerülnek abban a negyedben, és tényleg nagyon kemény dolgok voltak.
Hátélokat, föl is a szóvali ablakot lefüggönyözve.
És szerintem két fő probléma van most, amiben nagyon-nagyon küzdenek, és az egyik az, hogy tényleg olyan banditák szoktak lenni, hogy az autókból kirabolják, de ezek a banditák nem csak a autók vagy érdekes tárgyak, hanem akár emberek. Szóval az emberrabló probléma, ez egy horribilis probléma most Mexikóban. Sőt, most, hogy most erről beszélünk, eszembe jut, hogy most nemrég volt egy férfi, aki a Mexikó fővárosnak, nagyon sajnálom, hogy nem tudom a pontos nevét, de ő most elveszítette az életét, de ő volt az első ilyen nagyon fontos ilyen a rendőrségben ilyen rendőrfőnök, igen, aki nagyon sokat tett ahhoz, hogy ezeket a banditákat próbálják úgy visszanyomni, vagy lenyomni, és nemrég a az volt, hogy hazament, hazaindult, és pont a háza elé a kapuban lelőtték. Szóval ott kivártak és lelőtték, és ez egy nagyon-nagyon nagy dolog volt Mexikóban, meg akár a Amerikában is, a mexikói vagy spanyol nyelvű adókban is közvetítették, és tényleg egy borzalmas dolog, és tényleg nagyon rossz volt mindenkinek, hogy pont ezt az ember veszítették, mert ő is nagyon sokat próbált megtenni, hogy ez visszafogják. És csak erről, azért tudtam erről a hírről, mert az öcsém, annak a férfinak a fiának egy nagyon közeli barátja, és ő kiment a temetésre. Tehát és akkor nagyon-nagyon sokan voltak, szóval nagyon nagy veszteség volt az országnak.
És mi a helyzet, biztonságnál vagyunk, mi a helyzet Los Angeles-ről? Ez is egy kemény hely, ott fölöltetek, az milyen?
Igen, ott is nagyon kemény. Ez is egy érdekes dolog, amikor kérdeztek az emberek, hogy miért jöttem volna szívesebben ide, az egy nagyon határozó ok volt, hogy itt sokkal nagyobb biztonságban érzem magam, mint Amerikában. A mi negyedünk, ahol mi nőttünk fel, az tényleg elég normális, hogy ilyen közép, hogy mondják ez?
Közép
osztályú volt, de azért az utca végén voltak ilyen picit rosszabb, ilyen... ilyen, hogy mondjam, ilyen, mint a lakóházak itt nálunk, olyan helységek, ahol tényleg nem mertem
volna. Lakótelepek, olyasmi?
Igen, mint a lakótelep, ahol nem szívesen mentünk, szóval, hogy arra felé, hogyha tudtunk, akkor inkább egy pár utcával előrébb kikerültünk.
Mondjuk
inkább. mert eleve ott az a negyeddel, vagy az a helységgel, az nagyon nagy probléma a mai napig, hogy a bandák ott vezérelnek, vagy
uralkodnak.
Igen. Mondjuk mióta én eljöttem Amerikából, azóta nagyon sokat megváltozott minden, de még amikor nőtt...
Jobb lett, vagy rosszabb?
Jobb.
Ja, jobb.
Bizonyos szempontig jobb lett, legalábbis az utca sokkal jobb lett, meg annak a környezete. De úgy kell elképzelni, hogy tényleg ezek a bandák, amit mondjuk láttunk sokszor, hogy a fekete bandások, a latin bandás, tényleg ez létezik, ez tényleg egy veszélyes dolog, ez tényleg sok minden dologra képesek, csak azért, hogy beletartoznak valamiben, és hogy tudjanak kimutatni, hogy ők képesek, hogy ők, főleg a fiúk, hogy ők férfiak, mert az is egy nagyon jellegzetes dolog a mexikói férfiban, hogy neki muszáj bizonyítania, hogy ő férfi, hogy ő nem fél semmitől, és szerintem sokszor ez egy probléma Amerikában, hogy nagyon sok gyerek, akik kijönnek, a szüleik megérkeznek Mexikóba, próbálnak valahol megtalálni a helyüket, és mivel úgy érzik, hogy sokszor mondjuk úgy idézőjelben a fehér amerikaihoz nehezebben tudnak betörni, akkor azért ők egymás között próbálnak valami kapcsolatot tartani. De sokszor ezek a gyerekek, akik ebbe belesnek, tényleg az van, hogy bizonyítani akarnak, a szülők egy picit elveszítette őket a kezükből, szóval nem tudnak nagyon nőket irányítani, és ilyenekbe belekerülnek, és a utóbbi időben meg a lányok is kezdenek ebbe belemenni, és mindig vannak ilyen próbák, ami meg kell tenniük, hogy bizonyítsák azt, hogy ők
belevalók eléggé a bandába.
Igen. A lányoknál az lehet, hogy vagy az van, hogy ki kell állnia, hogy a fiú, vagy ki kell bírnia, hogy a fiúk össze-vissza verik, vagy lefekülni az összes fiúkat. És volt olyan is, hogy olyan is elkapta egy nagyon nagy elismerés, hogyha elég bátor is volt ahhoz, hogy lefeküdjön például egy éces fiúval, mert hogy ő nem fél semmitől, hogy ő...
Hosszumusz lezérényelányzott.
Mert hogy ezzel tudnak bizonyítani, hogy ők, a lelkük, a szívük odaadják ennek a csoportnak, és hűségesek lesznek, mert a hűség is nagyon-nagyon fontos a nekik, meg a kultúrában. De nem, ez nem csak jellegzetes a mexikói, amerikai bandákban, hanem minden másfajta bandákban is. És ez is érdekes, hogy ezek jobban alakulnak ki, azért mondjuk az a kisebbség csoportokból, sajnos. És nekem voltak sok barátaim, aki ebbe belementek, és el is veszítették az életüket, meg minden, mert akkor az van, hogy akkor mindenki tartozik különböző csoportnak, és van, amikor egymás ellen vannak, van, amikor összeállnak, mint nem tudom mi az ally,
ami
szövetséget is csinálnak. És nagyon sok barátomnak mikor meghalnak, és a temetések kellett részt vennem, és tényleg nagyon fiatalon meghaltak, meg minden. Én szerencsés voltam, mert ezt nagyon kikerültem, de szerintem sokat is kell az, hogy te elég önbizalmad legyen, hogy saját magadat tudjál maradni, és nem úgy érezd, hogy bizonyítani kell folyamatosan. Szóval én ezt kikerültem, de nagyon sok barátom volt, aki ebbe beleestek. És akkor ebbe benne van a drog, az ivás, szóval úgy tényleg elveszítik a fonalat.
Még annyit mondj, hogy a mexikói, ez a spanyol ajkúak, inkább azt mondom, gondolom, hogy sok a mexikói, de biztos nem csak mexikói van köztük. Amerikában ők, amit te láttál az alapján, ők inkább a mexikóiságukat vállalják föl, vagy inkább próbálnak amerikaiak lenni?
Van neki is. Uh-huh. Szóval nagyon sok, aki úgy érzik, hogy azért mennek, hogy jobb legyenek, hogy előbb kerüljenek, és úgy érzik, hogy csak úgy lehet, hogyha teljesen elfordulnak, vagy próbálják visszanyomni a mexikóiságukat, mert akarnak beilleszkedni. Van más, aki úgy alkalmazkodik, hogy belekerül ilyen dolgokban. Szóval ez tényleg nagyon változó, igen. Bár vannak olyan családok, ahol tényleg egyensúlyt tudnak találni, például mi családunkban, szóval szerencsések voltunk, hogy belenevertünk, hogy büszke kell lenniük a három kultúránkról. Muszáj megtanulni a nyelvet, és ez egy nagy dolog volt, hogy nem lehetett szégyenkedni ezzel, mert ezen csak büszke lehetett, és boldog, hogy ilyen szerencsések vagyunk. Szóval ezt tudom mondani, ilyen szemben, de mondom, sokan úgy próbálnak a mai napig megtalálni a helyüket.
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. ¡Cómo rojo! Ooh,
hurcoljátok továbbra is a Tilos Rádióban, FM 90,3-on. Nem mondom el újra a számokat, hanem vágjunk bele gyorsan, mert már csak negyed óránk van.
Így van, az utolsó blokkot egy nyelveckével fő kezdeni. Érdekes, erről a számról is megtudtuk. Ez mexikai, ugye, Panka?
Igen, ez egy mexikai.
Na, mert felismertük időközben, hogy ez a Beszélj hozzá című Almodóvár filmben is elhangzott, egy másik verzióban, más előadásban. Azzal kezdjük az utolsó blokkot, hogy gyorsan a nyelvleckét elővesszük. 7 alapvető szót, kifejezést szoktunk mindenkitől megkérdezni, és arra kérlek, hogy csak mondd vissza őket spanyolul. Lehet akár erős mexikai akcentussal is, nem probléma. Vagy spanglisül, ahogy gondolod. Ezek azok az alapkifejezések, amiket egy magyar utazónak Mexikóban tudnia kell, és utána akkor beszélünk majd arról, hogy hova is érdemes menni. Na, kezdjük. Szia!
Hola!
Magyar vagyok.
Soy húngaro. O húngara. Hogyha lány.
Fiú vagy lány.
Igen.
Igen.
Sí.
Nem.
No.
Még egy sört kérek.
Una cerveza más, por favor.
Köszönöm.
Gracias.
Szép szemed van.
Tienes unos ojos lindos.
Jó utat.
Buen viaje.
Köszönjük szépen, ez volt a rövid túlélőkészletünk, amit a retour.sesblog.hu internetes címről letölthettek majd, ahol a régebbi adásainkat is megtalálhatjátok, ez volt a közszolgálati reklámrovatunk. És ha már túlélőkészletet adtunk, akkor mit érdemes Mexikóban megnézni, ami mondjuk úgy nincs annyira benne az úti könyvekben, de szerintem egy nagyon szép hely és nagyon érdemes megnézni.
Hát inkább ismerős vagyok Monterrey-el, vagy Guanajuato-val, mert onnan Guanajuato-ban a nagyszülőmben jönnek anyukám Monterrey-ből. Monterrey igazán inkább ipari város, úgyhogy annyira nincsenek túl sok ilyen, hogy hívják,
látnivaló,
igen. De vannak ilyen, hogy hívják ezek a barlangok, Las Grutas de García, azok gyönyörűek, az tényleg érdemes megnézni.
Csekkőbarlangok?
Csekkőbarlang, igen, és van egy félelmetes felvonó, amit fölvisz egészen a tetejére, nem tudom mennyi méterre, de tényleg félelmetes, amikor felkerül az ember. Az érdemes megnézni, meg nagyon sok gyönyörű múzeumok vannak már, úgyhogy nagyon kiépült ez a kulturális, nem tudom, hogy tudom, ez a kulturális kiépült, és vannak nagyon szép a múzeumok pont a főváros közepében. Az is érdekes.
Tehát nem Mexikónak, hanem ennek a tartománynak a fővárosa.
Monterreyben, igen, Monterreyben. Van egy helység, amit úgy hívják, hogy Villa de Santiago. Az egy nagyon szép kis falu, szerintem ez már vidéken van, de az is nem messze Monterrey fővárostól, és az gyönyörű, olyan tiszta zöld, minden narancsfák, ott is van egy gyönyörű nagy vízesés, amit úgy hívják, hogy a Cola de Caballo, és tényleg az gyönyörű, ez érdemes megnézni, meg jó ott megállni az út szélén, enni egy kis jó mexikói
kajtát. Narancsot, aztán szaladni az őr elő, az üres narancsot, igen.
És akkor mi van még Monterreyban? Van a Cerro de la Silla, ami nagyon szép, az egy ilyen hegység, igen. És azért hívják, hogy Cerro de la Silla, mert olyan a formája, mint a lónyereg, amire ráülsz a lóra. Olyan formája van, tulajdonképpen attól az Monterreynek a szimbóluma. Igen, igen. Hogyha bármilyen kis emléket veszel, akkor mindig az van rányomtatva, vagy ráfestve, vagy valami. Mi van még Monterreyban? Ja, az is nagyon-nagyon jó pofa, hogy Monterreyben a fővárosban is, hogy kialakítottak ott a múzeum környezetében egy ilyen kis, nem csatorna, hanem ilyen mesterséges víz, ami az egész helység köré megy, és akkor lehet ilyen kis hajókba, vagy gondolat.
Mexikó-Valencia?
Igen, majdnem ahhoz lehet összehasonlítani dörben, és akkor lehet körbe menni, és ott van egy csomó ilyen kis kávézó, meg bárok, meg mit, és nagyon-nagyon jó hangulata van. Az is érdemes megnézni Monterreyben. Mi van még? Nem most Guanajuato. Ja, mielőtt elmennék máshova Monterreytől, az is fontos tudni, ez nekem érdekesség, hogy azt hiszem, hogy Monterreyban van az, ha nem az egyetlen, akkor legalább az első magyar követség Mexikóban, ez Monterreyben van, aki
tart. Igen. De ez ma akkor konzulátus, ugye?
Hogy... Igen. Aha. És ez most történt nemrég, egy pár évvel ezelőtt, mikor már 2000-ben voltunk, akkor szóltak az önök a testvéreim, hogy akkor helyeztek oda ki. És akkor most Guanajuatóról, az egy gyönyörű kis város.
Meglepő módon.
De tényleg olyan, mint egy kincses doboz, az tele van legendákkal, meg minden, és nagyon pici, de nagyon hangulatos, és érdekes, hogy ott nem engedik meg, hogy ilyen nagy neon táblákat rakjanak ki, mindent muszájnak maradnia, mint a régi időkben. Szóval tényleg csak ilyen nagyon visszafogott, diszkrét táblák vannak.
Fából faragott Coca-Cola feliratot. Lóval bemész, tisztel, lead.
Van olyan, hogy a város alatt vannak ilyen alagutak, ahol régebben ilyen, úgy hívják, hogy Aguas Negras, ilyen fekete víz, szóval ilyen a csatorna volt régebben, de most teljesen kitisztították, és most alagutakon keresztül lehet a város alá menni egy autóval. Ott van egy múzeum, amit úgy hívják a Museo de las Momias, az egy ilyen múmia múzeum.
Akik lemaradtak.
És ott ki vannak állítva az emberek. Régebben elég morbid volt, mert morbidabb, mint ez. Talán ez vagy az európaiaknak, természetesen, de európaiaknak nem annyira.
Hát a mindenki alkohol egy múmia.
Csak azért, mert más is a felfogásuk a halálról is, az is nagyon látszik a halottak napjánkor. Szerintem régebben az volt, hogy ilyen hosszú folyosó volt, és nagyon sötét volt, és úgy voltak fölállítva a múmiák, és lehetett a folyosón keresztül átmenni, és úgy nézni őket. Most már sokkal könnyebb a dolog, mert most ilyen
kapcsolják a villanyt is.
Ilyen jó pofa kis labirintuson keresztül lehet bemenni, és akkor le vannak most fektetve ilyen vitrinekben, és akkor vannak képek, hogy néztek ki előtte, hogy honnan származok, és sőt, van még egy japán nő, azt hiszem, aki van kiállítva is. Nem
turista!
Mire végig, mert be is felték a szerti közé.
És,
hogy került oda egy japán nő?
Azt nem tudom, tényleg. Ő biztos tényleg vándorolt oda. Egyébként van olyan, nem emlékszem pontosan, hogy vagy a japánok, vagy a kínaiak, lehet, hogy kínaiak, mert van olyan népviselet, hogy China Poblana. És abból jött, hogy a kínainak a ruházatából, meg mintázatból vették, és azt átalakították ilyen Mexikóvá, és az ilyen nagyon díszes, és ilyen flitterrel van kivarva, meg minden. Szóval az a China Poblana. És de ez is olyan, hogy szerintem valamikor volt az, hogy ők is valamikor áttelepültek egy ezen kisebb
közösségben.
Igen, közösségben. Szóval vannak a múmiák, akkor tele van a San Miguel de Allende, ahol érdemes menni, és nem messze onnan is van ez a hely, ahol van ezek a nagyon finom fagyik is. És
közben hazatönnek, itt fordítom a helyzetet, nem láthatjátok, de úgy csillog a szemem Pankának, hogy most nem tudnál leszagadni se egy mexikói, a múmiák úgy felvillanyozták. Na mert oké, fagyizunk.
Sesszítan kapott egy pofot.
Olyan latinosan. Na menjünk.
A fagyik, azok nagyon, nagyon jók, és ami tűnik el, és akkor van San Miguel de Allende, az is egy nagyon gyönyörű kis falu, és nagyon gazdag. Attól függetlenül, hogy nagyon picike, nagyon gazdag, mert nagyon-nagyon sok európai, meg gazdag zenészek, vagy mit tudom, felvették onnan a telket, meg házat, igen, és ott mennek üdülni időnként. De nagyon hangulatos, egy picike drágább, mint mondjuk Guanajuato, attól függetlenül, hogy olyan nagyon kint van, mert minden, de tényleg érdemes megnézni. És ami érdekes is Mexikóból, visszatérve ezekre a legendákra minden, azt mondják Guanajuatóról, hogy Guanajuatónak van egy legendája, hogy ez igazán aranyból készült, de nem, vagy vagy arany, vagy ezüst, nem, de lehet, hogy csak ezüstből, mert az tényleg zetesen...
Megelégszünk, legyen.
De az a lényeg, hogy valamikor ez ebből készült, és volt egy király, akinek volt egy nagyon gyönyörű lánya, és volt egy ilyen sámán szerűség, vagy ilyen ember, ilyen varázsló, aki beleszeretett a lányban, és nem akart hozzá menni feleségül, vagy eltagadta a szerelmét, és elvarázsolta a várost, és úgy, hogy az a föld alá ment, és a lányt meg ilyen nagyon csúnyára átváltoztott, hogy a szörnyetegre. És minden évben van egy nagy fesztivál, hogy fölmennek a Cerro de la Bufára, az egy a hegy, és ott piknikeznek meg minden, és akkor ott este sokat isznak, akik ott maradnak férfiak, akkor van, amikor találkoznak ezzel a elvarázsolt lányal.
Csak eleget kell inni. Legalábbis ezt mondják otthon.
Le kell hoznia, és vinnie a bazilikában. De hogy az a fontos, hogy akármit hall, akármit mondanak az emberek, semmire se szabad neki megfordulni, mert a hátán kell őt cipelni. És azt mondják, hogy ha megfordul, akkor kővá változik meg, és csak akkor fog újra jönni az igazi vonatható, az óváros, hogyha valakinek ezt sikerülne megcsinálnia. És most van egy romantikus leget, csak gyorsan, mert tudom, nagyon kevés ide.
Csak azt mondom, hogy ez azt jelenti, hogy ezen a napon akkor egy csomó férfi éjszaka tök részegen ronda nővel a hátán bandukul a katedrális felé.
Őszobrok által megéhezett
csúszol. Mindenki csalogatja őket?
Nem tudom. Csak ezt tudom, hogy ezt szokták mondani, hogy ha nagyon akarsz egy jó kihívás, akkor oda kell menni, ott éjszakázni, jó sokat
élni. Kukatos tekila, aztán hatszoljon. Na, mesélj a romantikusok.
Ja, van egy romantikus legenda is, hogy van egy kis sikátor Guanajuatóban, úgy hívják, hogy Callejón del Beso, az a csók sikátora, és úgy van, hogy tényleg egy ember tud fölmenni, és két háznak az erkélye majdnem, hogy összeérnek. És volt egy szegény fiú, egy gitáros, és egy ilyen jobb pozícióban lány, aki lakott a második házban. És ő beleszeretek egymásban, de az apja nagyon megtiltotta, hogy találkozzanak. És akkor egy este szerenátot játszott neki, mert sokszor titokban kijárt a lány az erkében, és egy éjszakán szerenált neki, és egyszer az apja a mérgében a hátul jött, és leszúrta a lányát. És a fiú nem tudta, azt hitte, hogy amikor leszúrta, átesett a lány, és a keze rálógott a fiú erkére, és azt hitte a fiú, hogy ezzel megköszöni neki, és neki adja a kezét, hogy megcsukolja. És akkor megcsukott, és utána rájött, hogy a lány halott.
Hideg vagy, drágám.
És azért ennek nevezik, hogy Callejón del Beso, és hogyha a hetedik lépcsőn fölállsz, akkor és megcsukkolsz, akkor több év szerencséd lesz. De aha, egyébként tényleg egy varázslatos kis város, tényleg érdemes megnézni, meg októberben van a Cervantino Fesztivál, ami nagyon érdemes megnézni, mert mindenhonnan a világban mennek is.
Haló, tessék, szervusz!
Szervusztok, Károly vagyok.
Szia, Károly.
Nem csak az a kis város, vagy nem tudom mi volt varázslatos, hanem ez a hölgy is varázslatos volt. Tehát itt minden.
Köszönjük szépen.
Köszönjük, nagyon jó
végszónak. Kevés telefon visz valószínű. Sziasztok.
Köszönjük szépen, szervusz.
Na de fejezelnék, ha még volt valami bent
hozzá. Ja, hogy a Fesztivál Cervantino minden októberben van, ez több hetes, és mindenhol a világból mennek zenészek. Ez tényleg egy kulturális program, és tényleg, ha valakinek van ideje ilyenkor ősszel menni, tényleg érdemes, gyönyörű, ilyen szabadtéri, mindenféle dolgok vannak, balett, népi tánc, ilyen klasszikus zenélők, szóval tényleg, ez tényleg érdemes megnézni, és mindenhol a világról mennek oda.
Ennyi szerintem.
Nagyon szépen köszönjük. A végén teljesen latinos lett a ritmusunk. Próbáltuk a zenékkel hűteni közben. Hát akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és hát neked, Panka, hogy eljöttél. Szórakoztattál bennünk, nagyon öröztük magunkat. A DJ Pultnál Spityuzu indított a tökéletes időpontban a zenéket, a stúdióban pedig SP és jó magam Ses. Még egyszer vendégünk Panka, Mexikóról, Amerikáról, Görögországról és még néhány országról volt ma szó. Köszönjük a figyelmet.
Ez volt a Retour című műsor, amit minden hónap első szombatján hallhattok a Tilos Rádión, vagy az interneten a retour.sesblog.hu címen olvashattok. Ott vannak a régi adásaink is, mint azt már mondtam. Sziasztok!
Hello!
Estoy a punto de llorar.